Egy nagyon érdekes témát fogunk megvizsgálni. Ezrével árverezik el a végrehajtók a legszegényebbek házait. Egy év alatt több mint 21 ezer ingatlan árverése fejeződött be Magyarországon, és ha megnézzük, hogy mennyi az összértéke az ingatlanoknak, akkor kiderül, hogy körülbelül 200 milliárd forint, de az épületek többsége az 5 millió forintnál is kevesebbet ér. Ez derült ki a Periféria Központ végrehajtásokról szóló elemzéséből, ami miatt azt jelenti, hogy pont a legszegényebbek kerülnek ebbe a kategóriába. Itt van velünk a vonalban Cirfusz Márton, a Periféria Központ alapítója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Ezt a kutatást ugye Bodor Krisztofferrel, vagy tanulmányt együtt végeztétek, és egy év adatait dolgozza fel. Mi derült ki belőle?
Igen, az elmúlt egy évnek az ingatlan árveréseit dolgoztuk fel a végrehajtói karnak az adatai alapján, és arra tudtunk rámutatni, hogy ezek a végrehajtások még inkább rossz helyzetbe sodorják az eladósodott háztartásokat azzal, hogy sokszor áron alul árverezik el az ingatlanjaikat.
Hogy is volt pontosan a szabály? Mennyi időre állították le a végrehajtásokat a Covid idején, illetve mikor indult újra a rendszer, és mennyire pörgött fel, illetve hát változtatott-e valamit az, ami a végrehajtói karral történt, az a botránysorozat?
Igen, a koronavírus időszak alatt nem folytak az ingatlan árverések, illetve nem lehetett a lezárult ingatlan árverések után kilakoltatni a családokat, ami egy mindenképpen jó ilyen pillanatnyi megoldás volt, de ezek az ingatlan árverések aztán újraindultak 2022 nyarán, miután lezárult a koronavírus utáni veszélyhelyzet. És akkor azóta folytatódtak is. Igen, és a végrehajtói karral történt botrány az így szintén rámutatott arra, hogy vannak olyan problémák a végrehajtási törvénnyel, amit így mindenképpen orvosolni kellene a jogalkotónak, de ez azóta sem történt meg, és ennek egy nagyon fontos eleme volna az, hogy ne járhatnak rosszabbul az adósok, hogy ne szenvedjenek el vagyonvesztést azon keresztül, hogy elárverezik akár az ingatlanjaikat, akár az ingóságaikat.
Ezt hogyan lehetne biztosítani? Tehát, hogyha egy értékbecslés alapján indítják, az értékbecslés alapján határozzák meg a kikiáltási árat, akkor hogyan lehet ezen segíteni, hogy itt ne legyen vagyonvesztés, vagy hogyan lehetne ezt jobban másképp csinálni?
Két dolog történik, az egyik, hogy ugye van az ingatlanoknak egy kikiáltási ára, és hát utána elindul a licit, és sok esetben vagy nem is licitálnak az adott ingatlanat, tehát senki nem akarja megvásárolni, ezek sokszor tényleg nagyon rossz állapotú ingatlanokról van szó, illetve nem is feltétlenül kell, hogy 100% az értéknek a 100%-án vagy a fölött vásárolják meg az ingatlanokat, mert lehetőség van arra, hogy akár a becsértéknek az 50%-áig vissza lehet menni, ami szintén az ingatlanok esetében, ami szintén egy nagyon kedvezőtlen folyamat, mert itt akár az lehet, hogy akár a lakásának vagy az ingatlanjának az értékének a felét elveszti az adós csak azon keresztül, hogy a vevő nem volt vevő.
Na most ezt hogy lehet ezt megakadályozni, hát ez a piac, tehát
Hát ezt a jogszabály engedi, szóval, hogyha a jogszabály nem engedné, az egy dolog lenne, illetve hát amit még nagyon fontos, és ami túlmutat ennek a kutatásnak a vizsgálatán, hogy hát az volna a legjobb, hogyha ezek a zárverések meg se történnének, tehát az eladósodás már az előtt meg lehessen fogni, és legyenek arra szakpolitikai megoldások, hogy az eladósodott háztartások ne jussanak abba a helyzetbe, hogy elvesztik már az ingóságaikat, meg ingatlanjaikat.
A Gábor azt mondta, hogy itt még az árnál egy picit rugózzunk, mert Gábor azt mondta, hogy ez a piac, és ebben volt némi igazság, vagy lehetne, de az a kérdés, hogy a becsérték az milyen? Tehát a becsérték az legalábbis a piaci viszonyokat tükrözi?
Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Az a helyzet, hogy sok olyan településen is történnek ingatlan árverések, ahol igazából lakáspiacról se beszélhetünk, mert nem nagyon történnek ingatlan eladások, és akkor nyilván ezeken a helyeken nagyon nehéz azt is pontosan meghatározni, hogy mennyi az a piaci ára, amennyit egy adott ingatlan ér, mert hogy nincs is rá nagyon kereslet. Amit aztán látunk is az ingatlan árveréseknél, szóval az ingatlanok közel felénél nem érkezik licit arra az adott árverés
során. Ez nagyon nagy, tehát 46,5%, ahol nincs ajánlat.
Igen, ahol nincsen ajánlat, ennek egy részét ugyan az árverés magát törölték, és nem az volt, hogy lejárt az árverési időszak, és senki nem tette ajánlatot, de minden esetre ez egy nagyon-nagyon magas arány, és akkor az viszont nagyon alacsony arány, ahol a becsülték fölött tesznek ajánlatot, és ezek főleg mondjuk Budapest környéki, vagy budapesti, vagy Balaton környéki ingatlanok, ahol amúgy is így az ingatlanpiac jobban pörög.
Azon gondolkodom, mi lehetne itt a jó megoldás. Nyilván az sem járható út, hogy akkor most felfüggesztjük, és nem történik semmi, mert akkor mindenki eladósodik, és akkor
így van.
Nem kell attól tartania, hogy ennek következménye lesz, és akkor fel lehet venni a hitelt akkor is, hogyha akár tudja a felhasználó, hogy nem biztos, hogy visszafizeti, de olyan kilátástalan tűnik, hogyha nem létező piacon értékesíteni, vagy mi történik egyáltalán akkor, hogyha nem sikerül adni mondjuk ezen a törvényileg meghatározott féláron sem?
Akkor azt történik, hogy van egy második árverési forduló, illetve hogyha akkor sincs rávevő, akkor 5 évre kiírják úgynevezett folyamatos árverésre az ingatlant, ami azt jelenti, hogy 5 évig bárki bármikor licitálhat rá, ez ugye megint egy nagyon kiszolgáltatott helyzet egy adós számára, mert tudja, hogy elverés alatt áll az ingatlanja, és bármikor beeshet rá egy ajánlat, és akkor onnantól kezdve viszont felgyorsulnak az események, és néhány hónap alatt elveszheti a feje fölül a lakhatását. Mondok egy pozitív megoldási javaslatot, amelyre volt is például egyébként az elmúlt 10 évből. Ugye még talán a hallgatók egy része emlékszik rá, amikor a bedőlt devizahiteleseknél volt a Nemzeti Eszközkezelő Program, amikor az állam tulajdonképpen átvette az ingatlanokat a bankoktól, a bedőlt hitelesek esetében. Az adósok bent tudtak maradni bérlőként abban az ingatlanban, ahol korábban is éltek. A tulajdonjukat ugyan elvesztették, de megszabadultak hitelüktől is, és egy kedvező bérleti díjat tudtak fizetni, amellé pedig szociális munkát is biztosított az állam, tehát hogy segítették a háztartásokat abban, hogy ne adósodjanak el újból. Szóval ez egy pozitív program volt a 2008-as devizaválság után, és csak aztán ezt néhány évvel ezelőtt a megszüntették, és visszaadták lényegében nagyon kedvező áron az egykori adósoknak, egykori devizahiteleseknek az ingatlanjaikat. Szóval ez egy megoldás, hogy az állam átveszi ezeket az ingatlanokat, és ez akkor és úgy, hogy ne vezessen lakásvesztéshez.
Megoldás lehetne, ha jól értem.
Igen, ez egy nyilván egy eleme, és nyilván univerzális megoldást nagyon nehéz is találni, mert hogy nagyon különböző élethelyzetben levő embereknek az ingatlanjait árverezik, ebben nyilván a szegényebbek többségében vannak, de hát azért nem kizárólagosan. Ezt az adatokban nem tudtuk vizsgálni.
Mégis mi lehetne, ami esetleg mindkét félnek, sőt itt több fél is van, ugye a bankok is itt vannak, a hallgató is kérdezi, akkor most a bankbuki két ilyenkor,
hát igen, ez felmerül, hogy
mindenki gyakorlatilag.
És hát ezért mondom azt, hogy az ingatlan elverést meg kéne előzni, ez nagyon fontos volna, mert nagyon sok olyan adósság van, ami igazából nagyon pici tartozásokból indul el, csak aztán utána az évek során a mindenféle kamatokkal, meg késedelmi kamatokkal, díjakkal együtt ilyen milliós tartozásokká emelkedik fel, és akkor az aztán már könnyebben vezethet lakásvesztéshez is. Hogyha ezeket meg tudjuk hamarabbi ponton akadályozni, akkor az mindenképp segítség volna nagyon sok háztartás számára.
Erre mondtad 5 percre ezelőtt, hogy erre szakpolitikai megoldások szükségesek. Tudsz egy-két példát mondani, hogy mit, hogy lehetne ezt megakadályozni? Mi lehetne?
Igen, erre voltak a rendszerváltás után is kezdeményezések, amit aztán a 2010-es évek közepétől szintén megszüntetett a kormány, hogy adósságkezelési szolgáltatást biztosított nagyon sok önkormányzat, ami azt jelentette, hogy ha volt valaki, aki eladósodott, akkor bement az önkormányzathoz, ott kapott szakszerű segítséget abban, hogy hogyan tud újból egyenesbe jönni, illetve volt arra az önkormányzatoknak forrása a központi költségvetésből, hogy ezeknek a tartozásoknak egy részét le tudják írni az így együttműködő adósokkal. Szóval az önkormányzatok is ebben egy fontos szereplők lehetnek, hiszen ők látják helyben a problémákat, meg amúgy is kapcsolatban vannak a településeken élő családokkal, akik esetleg hirtelen nehéz helyzetbe kerülnek.
Több hallgató azt kifogásolja, hogy a hitelfelvétel nem elég szigorú, és ugye erre valamilyen másik oldalról világítanak rá, hogy azt kérdezi, jó reggelt, nem a bank veszíti el a pénzt, hogyha a feléért adják el a jelzálogban lévő lakást? És hogy a kölcsönt folyósító felelőssége fel sem merül?
Nyilván a... De ebben is igaza van a hallgatónak, ugye ezek a tartozások nagyon sokfélék, mert ugye vannak az ilyen klasszikus lakáshitelek, nagyon sok közműtartozás, tehát ha valaki nem fizeti be a vízszámláját, telefonszámláját, ilyesmi, ezek is előfordulnak, adótartozások, ilyenekre lehet gondolni, és sok esetben ezeknek az együttesével, vagy ezek összeadódnak. És hát sokszor az is előfordul, ezt egy korábbi kutatásban néztük meg, még 2019-es adatokon, hogy miután elárverezik valakinek az ingatlanját, még azután is marad sokszor további tartozása, és hát akkor mondjuk el is veszti még mellette a lakását, ami meg aztán tényleg egy ilyen ebbe az adósság spirálba való mélyebbre lökése a családoknak.
Tehát, hogyha elárverezik, akkor a bank visszakapja a pénzének valamekkora részét, ugye ez lehet, ez nem volt világos a hallgatónak, úgyhogy
de
a bank...
Sorba szokták állítani ezeket az adósságokat, tehát, hogy megnézik, hogy mik vannak, és akkor nyilván a jelzálog hitel az áll elől, és akkor ennél hátrébb van, hogyha valaki nem fizette be a vízszámláját, de ez ugye esetől esetre változik.
És az mitől függ, hogy melyik ingatlanokat kezdik, vagy küldik árverésre? Tehát a végrehajtó mi alapján dönti el? Mert van, aki nem jut el, más meg viszonylag hamar, ahogy a tartozás vagy jogerőre emelkedik, az, hogy nem fizetett, és erről határozat van, és elég gyorsan oda jut, hogy elárverezik a feje felől a lakást. Ez mi alapján rakja sorrendbe a végrehajtó, meg teljesen szabad keze van, vagy ez hogy működik?
És ebben nem csak a végrehajtónak van valamekkora mozgástere, ezt ugye szintén most az elmúlt évben így sokat hallottuk, hogy hát vannak olyan térségei az országnak, ahol így jobban pörögnek a végrehajtások, egyszerűen azért, mert így jobban eladhatók például ezek az ingatlanok. A másik része viszont az, hogy a tartozások után, mikor indítja meg a végrehajtást az adott bank vagy közműszolgáltató, és akkor ott is nyilván azoknál érdeke neki üzletileg hamarabb elindítani egy végrehajtást, ahol nagyobb esély van arra, hogy visszajön az elárverezett ingóságokból és ingatlanokból a tartozása, és akkor ezek nyilván kisebb eséllyel az 1-2 millió forintot érő ingatlanok valamelyik apró faluban Magyarország egy távoli részén. Szóval ott a végrehajtás kérők is nyilván üzleti érdekeik alapján azzal kezdenek el foglalkozni, ahol nagyobb esély van a tartozás behajtására ebben az ilyen utolsó szakaszban.
Oké. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát kívánok neked is, és szép napot.
Én is köszönöm.
Egy érdekes tanulmányt el is lehet olvasni a perifériaközpont.hu oldalon. Cirfusz Mártonnal, a Periféria Központ alapítójával beszélgettünk.